Negyedik fejezet. Szimpozión a négy levelű lópatkóban. Karsten a púrógyárt szoknyapecér visszasompolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
Ne dumálj baromságokat,
mordult rá Karsten. A hapsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg. Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének, sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
Nem hiszem,
vélte Karsten. A hapsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Márpedig a hátraforduló villámoknál nincs veszedelmesebb, nyilatkoztatta ki Philipp Achtel.
Mit óhajt tőlem? Kérdezte Zordonan Traori kisasszony. Jóformán alig látszott rajta az ijedelem. És mi jogom mer a keresztnevemen szólítani?
Na nézd, hát önt is Irénének hívják.
A karcsú fiatalember mérhetetlenül elképett, aztán megemelte a kalapját.
Ne haragudjon, kérem! De ahogy így ment a járása hátulról, a megtévesztésig hasonlított egy lipcsai unokahugoméhoz, mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahugom.
Furcsa, hogy az unokahugának szintén Iréne a neve. Előfordul az ilyesmi, bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi.
Traori kisasszony hátat fordított, és ment tovább. Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra, folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak. Traori kisasszony metszőn kacagott.
Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja viselőjének lelkivilágát. Hiába a jó pap holtig tanul.
Kétségtelen, bólogatott a fiatalember. A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok. Iréne gyorsított. A fiatalember nem maradt le. Voltaképpen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom. Miért? Arról már tudom, kicsoda, micsoda, felelte a fiatalember mély értelműen. Iréne egy-egy vizsgapillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak.
Különös dolog ez, kezdte újra a fiatalember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni.
Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller. Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo. Kivált a nők, nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-böröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről?
Semmit az égvilágon, jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni.
A fiatalember megátalkodottan gyalogolt mellette. Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott.
Ez az!
Zsikkantott, és eltűnt az üzletbe. Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket. Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba. Traori kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladó nő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára.
Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem.
Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki.
Ez a cipő is nagy volt.
Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza. Traori kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg.
Ez jó!
Mintha a lábára öntötték volna, szólalt meg valaki mellette. Iréne felnézett.
Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak.
Nyájasan bólogatott.
Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról. Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött. Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb. Hol a cipő? Érdeklődött Rauri kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette. A fiatalember magasra emelte a csomagot. Itt! Az elárusító nő kitárta az ajtót. Minden jót! Köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment. Hosszú ideig némán bandukoltak egymás mellett. A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést. Sejtelme nem csalta meg. A városház téren, az Abszalom ház előtt Rauri kisasszony megállt. Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet? Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis hétmérföldes. És átnyújtotta a dobozt. Most pedig úgy vélem ideje volna, hogy a távozás hímes mezejére lépjen. Holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember. Elég a fecsegésből. Tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját. Isten önnel, hölgyem. Mondta, majd sarkon fordult és távozott. Iréne kisé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban. Ennyire modortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan. Rémesen szeretett volna hátra nézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az illem, nem fordult vissza. Pedig akkor láthatta volna, hogy a fiatalember zsebrevágott kézzel mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt két úriember tárgyalta meg az esetet. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten. Achtel úr összeráncolta jelentős térfogatú orrát. Közönséges szerelmi história. Undorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatalember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát. A négylevelű lópatkó, meglehetősen kétes hírű matrózkocsma. A Nyhavn közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csáléra taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele. Oszkár Külc az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt. Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak. Olykor tuborgi sörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
Szép város,
jelentette ki Külc. Storm megemelte a kupicát. Külc szintúgy.
Prosit,
mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
Csavá szép város,
szólalt meg ismét Külc.
Mese szép város,
vélte Storm.
A világ egyik legszebb városa,
állította Külc. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül két kupica kisüstit helyezett elébük.
Pazarváros,
mormolta Külc. Storm meghatotta helyeselt. És ezt kell itt hagynunk holnap. Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
Még szerencse, hogy együtt utazunk. Csak úgy egymagamban nem is mennék neki vágni az ilyesminek. Egészségére, Storm!
Egészségére, Külc!
Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm! Csoda veszedelmesre! Van magának vér a pucájában, Storm!
Hiszem azt, öreg úr, de mi az, ami olyan veszedelmes?
Arról egy szót se. Éljen a művészet!
Éljen, éljen, éljen!
És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze egy